hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Somodi Evelin. Még mindig nem rendezett a mézellátás helyzete, ha arra gondolunk, hogy mi is számít pontosan méznek, illetve hol és hogyan állítják azt elő. Erről és az e-heti Európai Uniós hírekről hallhatnak Nagy Károly műsorában. Ez az Otthonunk Európa.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A méz alapvető élelmiszer, olyan gazdag tápanyagokkal, amelyek egyértelműen jótékony hatással vannak az emberi szervezetre. Ehhez képest az Európai Unió szabályozása meglehetősen laza ezen a területen, és nem sokat tesz az olcsó kínai, argentin vagy éppen ukrán import ellen. Talán pont Ukrajna esetében ez mostanság csak-csak érthető, de más földrészek indirekt támogatása azért már nehezebben. Részletesen foglalkozunk a mai adásban ezzel a problémával, de előbb heti hírösszefoglaló.
A mikrofonnál Nagy Károly, a műsor együttműködő partnere az Európai Parlament.
Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén elfogadott állásfoglalásában az Oroszországgal szembeni 10. szankciós csomag elfogadását sürgette, amely egyebek mellett teljes embargót vezetne be az Oroszországból származó fosszilis tüzelőanyagokra. A 489 szavazattal 36 ellenében 49 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban az EP képviselők a Lukoil orosz olajvállalathoz és a Rosatom orosz állami atomenergetikai koncernhez hasonló vállalatok szankcionálását kérték. Az EP emellett a jogellenesnek tartott tevékenységek széles körében, a többi között a kényszer kitoloncolásokban és a megszállt ukrán területen tartott népszavazások lebonyolításában résztvevő tisztviselőket is büntetőintézkedéssel sújtaná. Az állásfoglalás megismételte az európai parlamenti képviselők azon korábbi felhívását, hogy az EU azonnali és teljes embargót vezessen be az Oroszországból származó fosszilis tüzelőanyagok és az urán uniós importjára, valamint hogy a Balti-tengeren az északi áramlat 1-es és 2-es gázvezetékeinek használatát teljesen függessze fel. Ukrajna uniós tagsági kilátásaival kapcsolatban egyébként az Európai Parlamenti Szöveg azt várja az Európai Uniótól, hogy munkálkodjon a csatlakozási tárgyalások megkezdésén, és támogassa a következő lépéseket felvázoló ütemtervet, amely lehetővé teszi Ukrajna csatlakozását az uniós egységes piachoz. Az európai parlamenti képviselők megerősítették Ukrajna a jövőbeli uniós tagsága iránti elkötelezettségüket. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a csatlakozás érdemeken alapuló folyamat, amely magában foglalja a vonatkozó eljárások tiszteletben tartását, illetve az EU-val kapcsolatos reformok és csatlakozási kritériumok teljesítését. Ezzel összefüggésben felkérték az ukrán hatóságokat, hogy vezessenek be jelentős reformokat, hogy a lehető leghamarabb hatékonyan igazodjanak az uniós tagsági elvárásokhoz. Az elfogadott szöveg felszólítja az uniós tagállamokat, hogy fokozzák és gyorsítsák fel a Kijevnek nyújtott katonai támogatásokat, különösen a fegyverek biztosítását, de az alapvető politikai, gazdasági, infrastruktúrális, pénzügyi és humanitárius támogatást is. Sürgette egyébként az Európai Parlament a ma Kijevben tervezett EU-Ukrajna csúcs találkozó résztvevő vezetőket, hogy kiemelten kezeljék az Ukrajnának szánt gazdasági élénkítő csomagot, amelynek a rövid, közép és hosszú távú segélyezésre, újjáépítésre és helyreállításra kell összpontosítania. Az Európai Parlament állásfoglalása megismételte az arra irányuló felhívást, hogy az orosz központi bank befagyasztott eszközeit, valamint az orosz oligarchák vagyonát használják fel a háború utáni újjáépítés finanszírozására.
Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról.
Az Európai Parlament döntött arról, hogy megerősítik a tárgyalási megbízást a digitális munkaügyi platformokon dolgozók munkakörülményeinek javításáról szóló tárgyalásokra. A Foglalkoztatási Bizottság tavaly december 12-i a tanáccsal folytatandó tárgyalások megkezdéséről szóló határozatáról szavaztak. Az új szabályok egyébként meghatároznak a platform munkavállalók foglalkoztatási státuszának helyes meghatározását, illetve azt, hogy a digitális munkaügyi platformoknak hogyan kell algoritmusokat és mesterséges intelligenciát használniuk a munkavállalók nyomon követésére és értékelésére.
Döntésekről, trendekről, az Európai Uniót érintő legfontosabb kérdésekről.
Még szerdán az európai parlamenti képviselők megvitatták az Európai Unió migrációs és menekültügyi szabályainak reformját. A bizottsággal és a svéd EU elnökséggel folytatandó vita során a képviselők vázolták migrációs és menekültügyi prioritásaikat a február 9-i 10-i csúcs találkozó előtt. Az állam, illetve kormányfők brüsszeli ülésükön az európai gazdaság versenyképességének javítására és a migrációs politikára összpontosítanak majd jövő héten. A különböző migrációs útvonalakon az EU-ba érkezők számának növekedésével, valamint a menekültügyi és befogadási rendszerekre nehezedő nyomással összefüggésben az európai parlamenti képviselők értékelték a bizottság a bel- és igazságügyi miniszterek közelmúltbeli javaslatait. A fő kérdések például a harmadik országgal folytatott együttműködések és a menekült státuszra nem jogosult személyek visszatérésének felgyorsítása az Európai Unióban, sőt, egyes külső határokon fizikai akadályok alkalmazása és az ilyen intézkedések lehetséges uniós finanszírozása, kutatási és mentési műveletek, valamint a Frontex szerepe az egész menekültügyi kérdésben. Ezzel együtt az Európai Parlament továbbra is szeretné, hogy áttekintsék az úgynevezett befogadási feltételeket és az áttelepítési kereteket az Európai Uniós tagországokban. Az Európai Parlament a következő hónapokban kíván szavazni a még hátralévő további kezdeményezésekről, a menekültügy és a migráció teljes átalakításáról, azzal a céllal, hogy az új szabályokat még a 2024-es európai parlamenti választások előtt véglegesítsék.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly, a műsor együttműködő partnere az Európai Parlament.
A mézjelölési szabályok szigorítását sürgeti Magyarország Brüsszelben, között a magyar delegációt vezető mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár. Feldman Zsolt a hét elején közölte, hogy 20 tagállammal együtt közösen kérik az Európai Bizottságot az uniós piacon található mézkeverékek származásának szigorúbb szabályozására, ugyanis egyértelmű termelői és fogyasztói igény mutatkozik a mézkeverékeket alkotó mézek származási országainak pontos feltüntetésére. Hozzátette, hogy ha kétes eredetű és minőségű harmadik országokból érkező termékek kiszorítják az európai mézet a piacokról, akkor azzal veszít a biodiverzitás, veszítenek a fogyasztók, és megfelelő jövedelem hiányában a méhcsaládokat fenntartó méhészek is befejezik tevékenységüket. Ez tehát a mai műsor fő témája. Bros Péterrel beszélgetünk, a Magyar Méhészeti Egyesületnek a vezetőjével, és már a műsor felvezetőjében említettem, hogy a mézről lesz szó, egészen pontosan arról, hogy uniós országok, 20 ország, egyebek mellett egyébként Magyarország egyfajta delegációval próbálja elérni, hogy az Európai Bizottság az uniós piacon található mézkeverékek származását szigorúbban szabályozza. Mi az alapvető probléma ezekkel a mézkeverékekkel?
Az alapvető probléma az, hogy a Európai Unió élelmiszer láncainak polcain lévő mézek eredetének az van megadva, hogy EU és nem EU mézkeverék. És ezt a jogszabály megengedi, de ebből a fogyasztó semmit nem tud. Ez lehet 99% Ázsiából származó méz, 100% akár magyar méz. Meggyőződésük az uniós méhészeknek, hogy most már a mézfogyasztók tisztában vannak azzal, beporzók miért fontosak, miért nincsenek beporzók nélkül, miért nincs élet. Tisztában vannak azzal, hogy a vadbeporzók száma csökken, nagyon nehéz megállítani ezt a csökkenést, és például Magyarországra kalandozva 700 beporzófaj él, abból egyik az a mézelő méh, amit mi méhészek tartunk. Tehát nagyon fontos, hogy ez egy olyan stabil beporzó faj, amit most már ki lehet jelenteni, csak piaci alapon nem lehet fenntartani. Az Európai Unió tudni kell, hogy a világ második legnagyobb mézimportőre, az első az Egyesült Államok. Körülbelül 200 ezer tonna méz jön be évet az Európai Unióban, ez óriási mennyiség. Az átlagos év 10 év Magyarország méztermése, és ennek a méznek 3/4, tehát óriási százalék, kínai, ukrán és argentin. Olyan áron jönnek be ezek a mézek, másfél euróért például a kínai méz, 2,2-ért az ukrán méz, 2,4-ért az argentin méz, ennyiért Európai Unióban mézet termelni egy tagországban sem éri meg. Sokkal olcsóbb ma mézet importálni az Európai Unióba, mint mézet termelni. Viszont a politikusok, az a 20 tagország vezető mezőgazdasági politikusa tisztában van vele, hogy olcsó mézet lehet importálni, de megporzást nem. És ezért egy kicsi jogszabályváltozás kellene bizottságtól, hogy kelljen az adott mézes üvegnél ráírni, hogy pontosan mely országokból származik a méz, és akkor megvan az esély annak, hogy a tudatos mézfogyasztó megnézi, hogy mely országokból származó mézet vásárol, és reménykedünk, hogy rangsorol, és először a saját környezetében működő méhészektől veszi meg a mézet.
Ez több szempontból is jó lenne, hát egyrészt környezetvédelmi tudatosságból, hogy ne utazzon annyit az élelmiszer, mert az általában nem tesz jót neki, még akkor is, hogyha lehet valamelyest tartósítani. Említette itt, gondolom itt kilónkénti árakra célzott, itt amikor az eurós árakat említette. Egyrészt magyar termelőnek mennyibe kerül előállítani most a mézet, és amellett, hogy van ez a hatalmas nagy import beáramlási probléma, mi az, amit még el kellene érni? Akár magyar termelői szempontból, de itt említhetnénk az uniós termelők szempontját is. Csak a megjelölés, vagy egyfajta támogatás?
Egyelőre ez a legegyszerűbb, hogy a jelölési szabályokon változtassanak, még egyszer mondom, írják rá, akár százalékosan is, hogy az adott üvegben melyik országból származik a méz, és majd a fogyasztó eldönti, hogy mit vásárol. Hát azt kell tudni, hogy például jelenleg nekünk méhtakarmányunk, ugye télire kell etetni a száraz nyarakon cukrot, és ma gyakorlatilag cukorárban érkezik be a kínai méz. Mindenki tudja, hogy mézet termelni egyik legköltségesebb ágazat a mezőgazdaságban, hiszen élő munka szükséges, élő munkát nem lehet a méhészetben pótolni, mindenhol az emberi munkabér ára emelkedett meg a legjobban, tehát ez is egy érdekes kérdés, hogy eleve Ázsiából hogy érkezhet ide másfél euró, vagy akár dollárért, nagyjából mindegy, méz, és ezen kívül nyilván a mézdirektívát más irányból is kellene változtatni, de mint ebből az egyszerű címkézési változásból is látszik, ez most már 10 éve húzódó probléma, akkora a nyomás, mi úgy mondjuk, hogy az ipari lobby, tehát a mézet vásárló, a mézet kiszerelő lobby értek, minél olcsóbb mézet tudjanak kiszerelni, akkora a nyomás a bizottságon, hogy egyszerűen ezt az egyszerű változást sem hajlandóak megcsinálni, mert ezen kívül ugye a mézben vannak olyan méz paraméterek is, ami egyértelműen igazolhatja, hogy mely méz hamis, de ezek a paraméterek sem szerepelnek jelenleg a direktívában. Egy érdekességet még hagyj meséljek el, jelenleg a direktíva azt mondja, hogy a méz víztartalma, ugye ez egy túlterített cukoroldat a méz, és nem lehet több a víztartalom 20%-nál. De a direktíva azt nem rögzíti, hogy mely időpontban. Az európai méhészek szerint, amikor a kaptárból kivesszük a lépekben a mézet, és folyik ki a pörgetőből, az már nem lehet 20%-nál magasabb. Ázsiában tudni kell, hogy a méhészek nektárt pergetnek, a méhek még nem érlelik be, így sokkal több, nagyobb mennyiséget tudnak pergetni, kevesebb munkával, és ezt utána üzemekben, vákumtartályokban sűrítik őbe. Tehát ez is egy olyan kis nüansznyi változtatás lenne, hogy csak egy szót kellene a direktívába beletenni, hogy nem az üvegben, hanem a méz pergetésékor már 20% legyen. Tudni kell, hogy vannak olyan paraméterek, tehát a szakemberek tudják, melyek azok a paraméterek, amelyeket ha megnézek a mézben, tudom, hogy ez érett mézet pergetett a méhész, vagy mesterségesen sűrített mézet. Estig lehetne sorolni, hogy mivel tudna a bizottság viszonylag megmenteni a méhészeti szakmát, amely egyébként közös érdekünk lenne.
Említette ezt a, hát fogalmazzunk úgy, hogy trükköt, hogy Ázsiában hogy érik el ezt a 20%-ot. Mi az, ami egyébként ilyenkor történik a mézzel? Tehát túl azon, hogy mennyire etikus vagy sem, ilyenkor veszít egyébként a tápanyag értékéből, illetve a különböző ásványi gazdagságából a méz?
Abszolút így van. A mézet a méheknek kell beérlelni, ehhez ők enzimet többek közt, mindenféle enzimet pakolnak hozzá, a méz egy élő anyag, és akkor nevezzük méznek, ha ez megfelelő sűrűségben enzimellátottsággal bekerül a lépeknél a sejtekbe, és ezt a méhecske egy viasszal lepecsételi, olyan viasszal, amin a levegő nem tud átmenni, és ez akár örökre is ott van a sejtben. Hogyha ez még egy híg, 30% víztartalmú nektár, akkor nagyon sok minden, ami pozitív az emberi szervezetre, nem kerül bele a mézbe, nem beszélve arról, hogy pillanatok alatt elkezdődik az erjedése, és éppen ez az erjedésből keletkeznek olyan molekulák, amit a labor ki tud mutatni. Azok a bizonyos molekulák természetes mézben nincsenek jelen.
Említette a mézhamisítást, akkor tulajdonképpen ezt értette mézhamisítás alatt?
Pontosan így van. Tehát nagyon jó, amit mond, ezt is mézhamisításnak hívjuk. Nem csak azt, ha valaki a mézbe beletesz valamilyen idegen cukrot, hanem ez is mézhamisítás, ez pontosan így van.
Mennyire érződik a klímaváltozás egyébként ebben az iparágban? Tavaly azért nagyon-nagyon komoly szárazság volt, és ha más nem, az ember annyit azért érzékel, hogy évről évre kevesebb a rovar, illetve az olyan jellegű, fogalmazunk úgy, bogár, ami mondjuk biodiverzitás szempontjából szintén nagyon-nagyon fontos. Ez egyrészt az önök ágazatában is érződik, másrészt ez mennyire nehezíti meg ezt a fajta munkát, ezt a fajta termelést?
Abszolút érződik a klímaváltozás. Néhány példát hagy mondjak. Régen, április közepétől az első fagyokig volt Magyarországon folyamatos nektárhordás, virágporhordás. Ez a klímaváltozás és a nagyüzemi mezőgazdaság megváltozása miatt gyakorlatilag április közepétől júli 10-15-ig behatárolódik, tehát nagyon összement a termelési szezonunk, viszont a tél majd csak október-novemberbe jön, tehát van egy komoly júli közepétől augusztus-szeptemberig tartó olyan általában száraz forró időszak, akkor nekünk méhészeknek kell pótolni mesterségesen az élelmet a méheknek. Ha ezt nem tesszük, akkor nem elég népesen mennek be a telelőbe, tudni kell, hogy optimálisan 20 000 méhegyednek kell lenni egy áttelelt méhcsaládban, de hogyha már említem az áttelelést, ez is nonsens, hogy nincs telünk. Normális régi magyar tereken másfél hónapig az anya nem dolgozott, nem petézett bent a kaptárban. Ezekben az egyhetelekben most szakszóval úgy mondjuk, hogy átfiasít az anya, azaz folyamatosan van petelárva báb, ami igénybe veszi a méheket, hiszen ők ösztönszerűen ezeket fel akarják nevelni, viszont az élethosszuk lecsökken. És normálisan április végéig kellene élnie egy augusztusban megszületett méhecskének, mivel lecsökken az időtartama, már márciusban el fog pusztulni, és ez abszolút negatív hatással van majd a májusban induló akácméz termelésünkre. Tehát nagyon-nagyon befolyásolja és sajnos negatívan a klímaváltozás, a méhészkedést Magyarország és Európa szerte is.
Ezzel az utóbbi ellen tudnak bármit is tenni, hogy enyhék a telek?
Nem tudunk nyilván semmit tenni, annyi, hogy minden méhésznek meg kell tanulnia, hogy nem úgy méhészkedünk, ahogy nagyapáink tették. Folyamatosan szakirodalmat kell olvasni, el kell járni télen méhészgyűlésekre, és az új módszereket, hogy az éghajlat változásból adódó negatív eseményeket, hatásokat hogy tudjuk mérsékelni. Tehát igen, komolyan igaz a mi szakmánkban is, hogy egy dolog állandó a változás.
Bros Pétert, a Magyar Méhészeti Egyesület elnökét hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
Köszönjük szépen!
Nagy Károly műsorát, az Otthonunk Európát hallották, és ennyi fért a hétvégi Menetrend első órájába, de maradjanak velünk, most következnek a hírek, majd a Trend FM fenntarthatósági magazin műsora következik, zöld pénzügyekkel és zöld hírekkel.
Hétvégi Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.